Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, fennállva a 162-es számú ének első versét énekeljük. A 162-es számú ének első verse így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben. Foglaljon helyet a gyülekezet, és ettől kezdve a himnuszig mindvégig ülve maradjanak a testvérek, a himnusznál állunk fel majd és énekeljük állva. Most pedig folytassuk Isten dicsőítését a megkezdett énekünk 7., 8. és 9. versével, tehát a 162. énekünk 7., 8. és 9. versét énekeljük. A 7. vers így kezdődik: Prédikálta a szent ígédet, felséges Isten. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, Te tudod, hogy mennyit beszélünk szabadságról, egyenlő elbírálásról, ember és ember között szerte a világon. Mennyit szól az ember a sokféle rációról, és közben kiben a másik elnyomásának gondolata és gyakorlata valósul meg. Ma már egyre nagyobb csoportokba, intézményekbe tömörülnek azok, akik meg akarják szabni, ki mit cselekedjen, meg akarják kötözni az ember egyéni és nemzeti szabadságát. Urunk, bocsáss meg, hogy nem ismerik fel, és nem ismerjük fel, hogy besétáltunk, vagy inkább betereltek egy verembe, ahol a törvényeket végrehajtják. S hogy ezt hamis nyugalommal tehessék, Isten kizárták maguk közül, köreikből, neve sem hangozhat el, mert nem illik köreikben. Bocsásd meg, hogy bár olykor ezt nem veszük észre, s ha igen célszerűségi szempontból hasonulva úgy teszünk, mintha kint lennénk a veremből. Kérünk téged, hogy nyisd meg szemünket a valóság meglátására, nyisd meg szívünket szerető, menteni akaró igaz szavaid igéd előtt, hogy felismerjük, hol vagyunk, miben vagyunk, és segíts azokat az angyalokat, akiket küldesz, hogy mentsük a menthetőt. És most hadd könyörögjünk egy családért, ahol az elmúlt héten kísérték utolsó útja szerettüket, kérünk téged, hálát adunk, és hálával köszönjük meg az ő életét szeretteivel együtt, és ez a háladás adjon vigasztalást az ő eltávozásáért. Áld meg az ő életüket a te ígéddel, és áld meg az ő életüket az Isten, az ő atyai szeretetük megtapasztalásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, most pedig hallgassuk meg Isten ígéjét. Urunk Jézus, segíts, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen. Testvérek, az az ige, melynek alapján közöttetek Isten szent lelkét segítségül hívva, az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Dániel könyve 6. fejezetében, a 7. verstől a 24. terjedő szakaszban, ahonnan így szól Isten igéje. Akkor a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király, örökké élj. Azt tanácsolták az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár istenséghez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt, de igen, így van. A médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt, de azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák könyve törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod te menteni az oroszlánoktól. Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihozatta Dánielt a veremből. Ki is hozták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Ebből most az utóbbi három szót szeretném kiemelni, mert hitt Istenében. Testvérek, ez a Dániel könyve, amely az elmúlt heteknek volt a bibliaolvasó kalózi igéje, ez nagyon megragadott engem, azért is, mert ez a Dániel könyve arról a Dánielről szólt, aki a király legmagasabb rangú három emberének egyike volt, sőt, akit a király a legfőbb emberévé akar tenni. Miért? Mert ismerte Dávidot, Dánielt, ismerte a lelkületét, és ismerte, hogy az ő lelke rendben van. Nos, akkor tehát ebben a könyvben, ha szét szeretnénk bontani témákra, akkor egy nagyon jellemző politikai történet van ebben az igében. Benne van egy uralkodónak a viszonya a beosztottjaihoz, a szolgáihoz, és közben ott van képviselve Dánielen keresztül Istennek embere, és végül ott van egy angyal is a végén, akiről majd lesz szó. A felolvasott igeszakasz olvastán és hallatán kérdésünké válhat, hogy miért kerül Dániel az oroszlánok vermébe. Annál is inkább, mivel ő Isten embere volt. Ő is oda kerülhetett. Isten igéje ma a dánieli miértre felel nekünk, a bennünk sok ágaskodó miérteket most tegyük félre, hiszen bennünk is annyi miért támad naponta, hetente, havonta, és annyi sok miértre nem tudunk felelni, pedig nagyon szeretnénk. És olykor, ha kérdezünk másokat, ők sem tudnak felelni, vagy nem akarnak felelni. Ezért legyen most fülünk, kérünk Istentől nyitott szívet és nyitott fület, hogy meghalljuk, amit a lélek mond nékünk a mai ige alapján. A miértnek okát először keresünk emberi tényezőkben és eseményekben. Mint ahogy mondtam, a király kedvelte Dánielt, a legmagasabb méltóságok egyikére emelte, és ez ennek jelentőségét növelte az is, hogy egy rab nép, az ott raboskodó zsidó nép fia volt. Nagy és ritka esemény, amikor egy rab nép gyermeke emelkedik fel olyan magasságokba, mint Dániel. Tudunk egy másikat is, Józsefet is, aki a második ember lett Egyiptomban. Tehát Isten megadja azt, hogy az ő népe közül kiemelkedik mindig valaki, aki bizonyságát adja még pogány királyok előtt is, és pogány királyok számára is, hogy van, ő létezik, és vannak emberei is, kiválóak. Ezt alattvalói nem tudták, nem érzékelték, de valamit megsejtettek a király bánásmódja miatt. És bizonyosan nem értették, hogy ez egy rabszolga itt, egy rabnép gyermeke. Mi az, hogy előnybe akarja részesíteni, miért, hogy erőszakkal előbbre akarja helyezni, mint ők. Egy idegen nép képviselője hogyan lehet szimpatikusabb a saját népénél? Ez nem szokott válasz nélkül maradni. De nem szóban, hanem azoknak a lelkében, akik ezt érzékelték. Akkor elindult az a folyamat, amely a veremhez vezetett, elindult az a folyamat, ami Dánielt még nem érintette, nem is gondolt rá, hiszen amikor ezt a törvényt meghozták, hogy aki más istenséget mer imádni vagy hozzáfordulni, mint a király, azt az oroszlának vermébe kell dugni. Ő is ott volt a döntésen, és a döntés után hazament, kinyitotta Jeruzsálem felé az ablakot, és végezte a napi imádságát ugyanúgy, mint tegnap, amikor még nem volt ez a törvény. Persze működött az a tervezés azokban az emberekben, akik irigyelték őt, akik féltékenyek voltak rá, akik nem helyeselték ezt a választást, hogy tudnélik Dánielt választotta egyik legfőbb emberének, és ebből mi tudhatjuk már innen, de nem tudhatta Dániel, hogy ő már is emberi értelemben, átvitt értelemben már is az oroszlánok vermében van. Mert az ember életében a negatív indulatok, a már említett érzelmek, amelyek körülveszik, azok, amelyeket talán nem is érzeznek, csak az idegük rendszerükben sejtik, és csak felismerve téphetik a lelküket, hogy az már az oroszlán verme, a sátáni, amelyben van, aki szerte járván, keresvén azokat, akiket elveszejthet. Dániel nem tudja már a törvény hatását a többiekre. Nem tudja a törvényt, hogy abban ő az egyik, az, aki már is megszegte. Hiszen elment, hazament, és ott folytatta életét, ahol abba hagyta, imádta az ő egyedüli Istenét. Semmi félelem nem volt a szívében, mert tudta, hogy amit elért eddig, azt nem könyökléssel ért el, azt nem korrupcióval, protekcióval ért el, hanem sokkal inkább térden Isten előtt. Ott lehetett a szívében a bizonyosság, hogy aki az ő segítségét kéri, az vele lesz ezentúl is, mint idáig. Fel sem vetődött gondolatában, hogy ez a törvény esetleg olyan hatással lehet rá, hogy veszélybe kerül, de ez sem vetődött fel, tehát a legszilárdabban bizonyos volt abban, hogy ez az Isten ezentúl is vele lesz. Testvérek, ez a történet maga, de tekintsünk korunkra, magunkra, körülményeinkre, amelyben élünk. Mikor jut eszünkbe nekünk, hogy mi az oroszlán vermében lehetünk? Átvitt értelemben természetesen. Mikor jut eszünkbe, hogy valaki is már terveket készít a hátunk mögött, hogy elveszejtsen, hogy följelentsen, hogy a király elé vigyen, mert törvényt sértettünk az ő szemszögükből nézve. Ki az, aki felismeri az életében, hogy ő már az oroszlán vermében van, pedig semmi jelét nem látja és nem tudja. Ki sejtheti, hogy gyűlölködők, féltékenyek csapdát állítottak, és elfogják majd, hogy nem csak virtuálisan van ebben a veremben, hanem valóságosan is, ott lehet majd. Ami érdekes dolog, hogy Dániel minden félelem nélkül a hozott törvény után ment, imádkozni, mint ezt mondottam, és amikor ezt tette, akkor jöttek azok, akik készítették a csapdát neki, elfogták, odavitték a király elé, elmondták neki, hogy mit tett, és a király elszomorodott. A hatalmasok ilyenkor nem elszomorodni szoktak. Meg akarta menteni. A hatalmasok ilyenkor nem menteni akarják azokat, akik megszegték a törvényt, hanem nagyon is kemény parancsot adnak, vigyétek! És most nem ez történt. Dániel ment a verembe, az oroszlánnak közé lökték, és ő ott nagyon nyugodt volt, nyugodtan töltötte az éjszakát, míg a király Dárius pedig nyugtalanul hánykolodott az ágyába az írás szerint, és nem tudott aludni, alig várta reggelt, hogy oda mehessen a verem elé, és megnézze, mi a helyzet. Érdekes, az elítélt nyugodtan viselkedett a veszély színhelyén, a halálos ítéletnek is mondható színhelyen, a király pedig, aki hozta a törvényt, akivel hozatták a törvényt, az nem tudott aludni az ágyában. Nyugtalan volt, és nagyon sietette már, hogy oda mehessen reggel. Sokan megtapasztalhatták a testvérek közül, hogy aki egész életét Istenre bízta, minden gondját, baját és félelmét, aggodalmát, féltését szerette iránt, azoknak az élete sokkal nyugodtabb, azoknak az idegrendszere megkíméltebb lesz, mert tudják, hogy van, aki tudja az ő dolgait, és azt is tudja, hogy ígéret van, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Persze nem volna egészen tiszta és valóságos a kép, ha nem vallanánk be, hogy azért a keresztény ember szívében is van aggodalom, a keresztény ember szívében is van félelem, a keresztény ember is sokszor válságban van lelkileg, de azt különbözteti meg az Isten nélküli embertől, hogy eszébe jut az ige, amit hallott talán valamikor. Van kihez mennie. Nos, ennek a királynak, Dáriusnak most nem volt máshoz mennie, mint a veremhez, Dánielhez. És ismét ezt olvassuk, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, és mondta neki, Dániel, az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? És a Dánielről olvasottak után nyugodtan mondhatom, hogy leszakadt valami nehéz súly a király lelkiismeretéről, amikor felhangzott a köszöntés, király, örökké élj. Egy üzenet ez is lehet, hogy vannak hatalmasok, akiknek még van lelkiismeretük. Vannak hatalmasok, akik sajnálják, ami történt, talán éppen általuk. De hát itt kettőt tudunk a Bibliában. Az egyik volt Dániel, a másik Nabukodonozor, amikor őket tűzbe vetették, mert hasonlót cselekedett, nem tisztelte eléggé az uralkodót. Sidrák, Misák és Abednégó tűz közé hajítattak. Igen, és azt is tudjuk, hogy Nabukodonozor is szomorú volt, és ő meglátta, és szólt is a szolgáinak, hogy ott nem hárman, hanem négyen vannak, és az egyik olyan fehér ruhában van, mintha Isten féle lenne. Akkor Dániel szólt a királynak, király örökké élj, és mondotta, az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem. Mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Testvérek, ige hirdetésekben nem szoktam tévéfilmekre hivatkozni, most azonban nagy örömömre hivatkozhatok. Nem tudom, ki látta az Angyali Érintés című filmsorozatot, vagy abból egyet-kettőt. Nos, én most kettőt láttam egymás után, és örülök, hogy egyáltalán a médiában, nem itt készül természetesen nálunk, hanem kint, nyugaton, hogy egyáltalán ezt a filmet leadták. Most már nem csodálkozom, de régebben csodálkoztam volna. Mi a lényeg ennek a filmnek? Hogy bajban lévő emberekhez Isten küld angyalokat, emberek formájában. Rendszerint két hölgy és egy férfi angyalt küld, akik nem csodatevők, akik nem gyógyító szeánszot tartanak, hanem úgy igazítják az embert, hogy végül ez az ember megismerje Istent, és elfogadja azt, hogy Isten szereti őket, hogy Isten meg akarja menteni, hogy Isten meg akarja gyógyítani, és ez történik a filmben, hogy a végén azok, akiket ezek az angyalok érintettek, kézbe vettek, és szóltak Isten szeretetéről, Isten megmentő kegyelméről Jézus Krisztusban. Ezek az emberek a legmagasabb polcon lévők is, meg kevésbé magas polcon lévők is egyként felismerték, Istent elfogadták, és életük gyökeresen megváltozott. Angyal érintette őket. Nos, Dániel esetében is olvassuk, hogy egy angyal jelent meg, és befogta az oroszlánok száját. Abednégóék esetében is egy angyal jelent meg, és nem égtek meg. Istennek szeretete, mondhatnám így is, hogy sokkal forróbb volt, mint az a tűz, hiszen tudjuk, tüzet oltani úgy lehet igazán, hogy a másik tűzcsomót vezetnek oda, hogy kioltsák egymást. Nos, Isten szeretete így oltotta ki a tűzet ott Nabukodonozor emberei esetében. Itt pedig Dániel esetében befogták az oroszlánok száját, hogy ne bánthassák Dánielt. Testvérek, nem árthattak nekem, mondta Dániel. Miért mondhatta ezt? Azért, amiért a textus így szólt, mert hittem Istennek, hittem Istenben, hogy ő megtart engem. És miért? Mert megtapasztalta, hogy ő kegyelmes Isten, és életében minden valószínűség szerint nem először. Testvérek, sokszor megesik az életünkben, hogy sietünk gyorsan meggyőződni, ott van-e Isten a veremben, azaz a mi életünk nyomorúságai között, a magányosság nehéz óráiban, vagy a bűnök között, ahová jutunk emberi gyöngeségből. Vajon ott van-e Isten, vagy Istennek angyala? És ez jó dolog, ha már ezt keressük. Mert akkor érhet bennünket is az az angyali érintés, amelynek révén tovább jutunk, és eljuthatunk annak felismerésére, hogy Isten valóban szeret, hogy Isten valóban velünk van, és Isten kihoz bennünket a veremből. De itt valami érdekes dolog történt. Az előbbi esetben a tűzből Nabukodonozor három emberét kihozták. Itt azonban az oroszlánok barlangjából, igen, a verméből nem hozta ki Isten Dánielt. Nem vezeti ki Isten angyala Dánielt, hanem ott hagyja, és az oroszlánokat teszi alkalmatlanná arra, hogy felfalják Dánielt. Testvérek, ez a történelemben is elő szokott fordulni, hogy nem úgy ment meg az ember, vagy Isten egy népet, hogy kihozza onnan, elviszi máshova, hanem úgy, hogy alkalmatlanná teszi az agresszort arra, hogy megölje azt a népet. Történelmet ismerjük, hányszor volt lehetőség erre, hogy Magyarországot megsemmisítsék. És nem Magyarország pusztult el, hanem a török takarodott el. Nem sorolom tovább a történelmi eseményeket, hiszen gondolom, sokan tudjuk ezt, hogy Isten úgy is végezhet az életünkben szabadító munkát, hogy nem minket húz ki a nehéz helyzetből, hanem a nehéz helyzetet okozókat teszi ártalmatlanná, hogy bántsanak bennünket. Mi igazán nem válogathatunk Isten akaratában és módszerében, ezért hálás szívvel emlékezhetünk vissza életünkben azokra az eseményekre, amikor kihúzott bennünket, nem úgy, hogy minket, hanem ami vagy aki által történt valami, azokat tette ártalmatlanná. Vagy egy szerető kéz simogatásával, vagy egy orvosi szikével, vagy egy missziói lelkületű testvérnek a kitartó bizonyságtételével. De minden esetben ők voltak azok az angyalok, akik által megérintett bennünket, akik által gyógyultunk, akik által világossá lett előttünk a helyzetünk, akik által elhittük, hogy Isten azért küldte Jézus Krisztust a keresztre, hogy a mi bűnös életünk ellenére örök életünk lehessen, ha megbánjuk bűneinket, megfogjuk a kezét, és megyünk utána a Galileába, ahol lehet vele találkozni, mint az első tanítványok. Testvérek, így figyeljük az életünket. Figyeljük az életünket, hogy vajon nem vagyunk-e veremben. Sokszor alig észrevehető jelei vannak. Jó, ha észrevesszük időben. S ha bizonyosságunk van, akkor annak ellenére, hogy úgy érezzük, hogy igen, mégis van, akihez fordulhatunk, aki tudja a mi dolgunkat, aki törődik velünk, mert drága áron fizetett meg értünk is egyen-egyenként az ő fia vérével. És ezért lehet bizonyosságunk, mint Dánielnek volt, mert hittem Istenben. Hittem Istennek. És végül azt is tudhatjuk, hogy az ő őriző szeretete angyalok érintésével, az ige szavával, bizonyságtétellel megtarthat bennünket az aratásig. Mert azt is tudni kell, hogy a búza és a konkoly együtt nő, és az aratáskor dől el, hogy ki a búza és ki a konkoly. De megadathat a benne való hitáltal, annak a bizonyságtételnek a valósága, amit Dániel mondott, és ami felel a kérdésre, miért kerülhetett ő oda, miért kerülhetett ki onnan, miért folytathatta pályáját ott, ahol volt, mert hittem Istenben. Adja Isten, hogy ez a bizonyosság járja be az életünket, ez a bizonyosság töltse be a szívünket, a tudatunkat, és a legnehezebb időkben is az a reménység legyen bennünk, hogy megérkezik az ő angyala, így vagy úgy, aki küldi az ő segítségét. Adja Isten, hogy ezt felismerjük magunkban az életünkben, és hálás szívvel várjuk az ő érkezését. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük néked, hogy előtted nincs akadály. Vagy legyen az bármi mélységgel bíró verem, mely megakadályozhatna abban, hogy akit az ember odalökött, ezt te ki ne tudnád hozni onnan. Hiszen vannak néked angyalaid, akiket elküldesz, és befogja az oroszlán száját, lefogja a gyilkos, tört fogó kezet, lefogja a medve mancsát, és lefogja mindazoknak a kezét, akik másban akarnak kárt tenni. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, egyedül te vagy képes mindenféle emberi gonoszság megakadályozására. Köszönjük, hogy Krisztusban nem csak a kereszten végezted el megváltó művedet, de ma is, holnap is, míg el nem jön fiad visszatérésének napja, lesznek mindig angyalok, akiket te küldesz, akik által rendeződnek megoldandó gondok, problémák. Kérünk téged, Urunk, hadd lehessünk mi is a te angyalod, akiket küldhetsz rászorulókhoz, küldhetsz betegekhez, küldhetsz olyanokhoz, akik egyedül vannak, magányosak, hogy a te beszédeddel, ígéd üzenetével gyökeres változás eshessen az ő életükben, gondolatukban, céltudatosságukban és a kapott feladatok végrehajtásában, vagy sorsuk elfogadásában. Kérünk téged, légy velünk egyen-egyenként, légy családjainkkal, légy gyülekezeteinkkel, azoknak vezetőivel, légy egy gyülekezet pásztoraival, presbitériumával és minden tagjával, légy családjainkkal, légy nemzetünkkel, mindannyiunkon könyörülj, fiad érdemért kérünk. Amen. És most az Úrtól tanult imádságot mondjuk el, testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvérek, tudván jól, hogy a jó szívű adakozót szereti, és megáldja, és áldja is meg a mi Urunk Istenünk. Most pedig vegyük az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked szeretetet és békességet. Amen. Most pedig, testvérek, hallgassátok meg a hirdetést. Hirdetem az iratterjesztést, ahol a Reformátusok lapja, könyvek, hitmélyítő iratok, igés köszöntő lapokat vásárolhatunk. Hirdetem, hogy jövő héten a nyári menetrend szerint tartja a gyülekezet az alkalmakat. Ezen a héten kísértük utolsó földi útjára Szabó Albertné 91 éves nőtestvérünket. Urunk adjon vigasztalást szeretteinek és minden őt gyászolónak. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel hívja ifjú Takaró Tamás és Marcsa Anna és szüleik a gyülekezet minden tagját az ő házasság kötésük megáldására 2013. augusztus 23-án pénteken 16:30-ra fél ötre ide a Pest Erzsébet központi református templomba, majd az azt követő szeretett vendégségre. Most pedig, testvérek, a záróéneket énekeljük majd, amely a 434-es ének első verse lesz, utána pedig fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.